nagy generáció.
A megérkezett emberek.
Békés Erzsébettel beszélgetünk, angol tanár vagy saját bevallásod szerint, és bot csinálta újságíró, ami azért így nem igaz, hiszen sokáig dolgoztál a BBC-ben, és úgy döntöttél, amikor korai nyugdíjba mentél, hogy önkéntes leszel. Miért hagytad ott, illetve most elmondtad, hogy miért hagytad ott Krétát, de hova mentél utána?
Az volt az érdekes, hogy én nagyon régóta foglalkoztam azzal a gondolattal, hogy elmegyek Afrikába angol tanítani. Én egészen kicsi volt még a lányom, amikor ez megfordult a fejemben, és én ezt onnan tudom, hogy ez egy határozott elgondolás volt, hogy amikor én újra jelentkeztem a Voluntary Service Overseas, a VSO nevű legjobb kiküldő fejlesztési ügynökséghez Angliában, az első jelentkezési lapomat, amikor visszaküldték, akkor láttam rajta egy korábbi iktatási számot. Tehát engem körülbelül, amikor én legelőször érdeklődtem, előtte esetleg 15 évvel, engem akkor beiktattak. És volt egy azonosítási számom, és úgy kezelték ezt az aktát, mint ahogyha valaki most újra megjelent volna a fedélzeten. Tehát eldöntöttem azt, hogy akkor most, ha már eljöttem a BBC-ből, és a tanításhoz akarok, és a tanuláshoz visszamenni, és ennek Afrika lesz a terepe, akkor a VSO nagyon sok embert küld éppenséggel Afrikába, mint egy korábbi befolyási övezetbe, és akkor nagyon hamar, tulajdonképpen első nap első alkalommal kinyitottam a térképet, és ráklikkeltem Etiópiára.
Maradjunk még a VSO-nál, ennél a bizonyos szervezetnél, ahogy mondtad, ez fejlesztési ügynökség, de ennek a szervezetnek az a dolga, hogy önkénteseket képezzen. Hogyan képzik az önkénteseket, mire? Kik jelentkeznek önkéntesnek, és vajon van-e olyan szűrő, amin át kell menni?
Az önkéntesség az olyan dolog, hogy tulajdonképpen azt hiszem az élet két szakaszában reális. Valamikor akkor, amikor az ember elvégzi az egyetemet, vagy akár egyetem előtt, amikor egy évre elutazik valahova, és utána akkor, az 50-es éveiben, amikor talán...
Vagy a 60-as éveiben.
Vagy a 60-as éveiben, amikor a szülei még nem túl idősek ahhoz, hogy ővelük foglalkozni kelljen, illetve a saját gyerekeik már saját lábukra álltak. Ez volt az én helyzetem is. Pontosabban, hát az én családomban úgy alakult, hogy édesapám nem sokkal előtte meghalt, és egy másfél év múlva én el is indultam. A másik pedig az, hogy még úgy éreztem, hogy fizikailag vagyok eléggé egészséges, hogy ezt megcsináljam.
Mennyire kell egészségesnek lenni fizikailag? Nyilván, hogyha az ember krónikus beteg, akkor ne menjen önkéntesnek. De alapvetően ez nem kíván nagyobb kondíciót, mint egy normális városi élet?
Attól függ, hogy hova megy az ember, mert Etiópiában azért eléggé meleg van.
Igen.
Úgyhogy tehát magas vérnyomással, vagy egyéb hasonló problémákkal azért az nem életbiztosítás. Érdekes módon nálam idősebbek is voltak. Tehát volt 70 év körüli, vagy 70 év fölötti hölgy Írországból, és hát meg kell mondjam, hogy voltak néhányan, akiknek haza kellett jönni.
Tehát már Etiópiából.
Már Etiópiából vissza kellett jönniük, mert volt egy szívrohamuk, volt valamilyen problémájuk.
Maradjunk még a képzésnél.
Magyarán arról van szó, hogy van egy nagyon-nagyon szigorú rostálás. És ezt én
milyen alapom?
Hát ebben benne van egyrészt az emberi habitus, tehát hogy milyen affinitása van az embernek a világ fejlődéséhez, meg az emberekhez.
Leülnek és beszélgetnek veled, vagy kitöltesz egy tesztet?
Vannak, az eleje az sok papírmunka, ugye? Tehát azért kell egy eléggé tisztességes és részletes önéletrajz, kellenek referenciák, amik ben azért az is benne van, hogy a szakmai képzettségen túlmenően az ember milyen korábbi önkéntes munkát végzett, és mi predesztinálja egy ilyen emberarcú foglalkozás felé. Tehát így kezdődik.
És ha nem végeztél mondjuk 50-60 éves korodig önkéntes munkát?
Én azt hiszem, hogy ez az érdekes Angliában, ahol kb. 300 ezer kisebb-nagyobb önkéntes szervezet működik, hogy ott mindenki föl tud mutatni valamit. Vagy a szomszédokkal együtt szervezett valamit, vagy csinált egy szakkört, bejárt az iskolába és olvasott a gyengébb képességű gyerekekkel. Szóval azért valami fajta, ez benne van az angol civil társadalomban, hogy hát pláne aki jelentkezik, ugye annak már valami fajta ilyen előélete van. Úgyhogy ezt nem olyan könnyű nem olyan nehéz előbányászni, ez tulajdonképpen triviális is majdnem, hanem inkább arról van szó, hogy az embernek megvan-e az a képesítése szakmailag, ami egy ilyen munkához szükséges. Az én esetemben arról volt szó, hogy Etiópiában az egyetemeken akartak angol továbbképzési központokat felállítani tanároknak és diákoknak, tehát ehhez azért kellett egy megfelelő szakmai háttér. Nekem megvolt az angol tanári képzettségem, a BBC-ben rengeteg kétnyelvű nyelvtanítási anyagot gyártottam le, írtam tankönyveket, és tehát megvolt ez a fajta hátterem, amit elfogadtak, és utána pedig el kellett menni egy ilyen egynapos vizsga szobába, vagy vizsga eseményre, amikor is együtt dolgoztunk a többi frissen jelentkező önkéntesekkel. Ott azt nézték, hogy az ember hogyan látja át a helyzetet egy új világban. Hát az egyik feladat az rém érdekes volt, mert arról szólt, hogy kaptunk ilyen kis szerepjáték leírásokat, vagy mondatokat, és meg kellett oldani egy problémát. És elkezdtünk beszélni arról, hogy ha önkéntes lennék, akkor milyen szállás megoldást választanék. A hotelbe, vagy egy családnál, vagy mit csinálnék, vagy önállóan bérelnék. És elkezdtük egymást győzködni, és körülbelül negyed óra múlva jöttünk rá arra abból, amit a másik mondott, hogy annak van valami kritikus információ a birtokában. Tehát én akartam volna a hotelbe menni, de kiderült, hogy az prostituáltaknak a fedőszervezete. Valaki akart volna egy családhoz elmenni, akikről kiderült, hogy olyan szegények, hogy végképp nem tudnának valakit elszállásolni. Tehát ebben igazából az volt a trükk, hogy arra készítettek minket föl, hogy nem tudunk mindent, tehát ami racionálisnak tűnik, mint információ, az csak egy része az információnak, és amint megérkezünk a tetthelyre, ott azért ezeket az információkat be kell szerezni. Egy másik nagyon szép gyakorlat volt az, amikor elméletileg egy hidat kellett fölépítenünk a közösség számára, és akkor kaptunk hozzá ilyen Lego kockákat, és nagyon lelkesen elkezdtük építeni. És egyszerűen kiderült, hogy abból a szellemi tudásból és nyersanyagból, ami van, egy épkézláb hidat nem lehet összehozni, és akkor jött az, hogy végül is arra jutott a csoport, hogy hát csak meg kéne beszélni azokkal, akik majd a hidat fogják használni, hogy milyen hidat szeretnének. És akkor valaki a VSO részéről eljátszotta ezt a szerepet, és hát ez megint tüneményes volt, mert az a hölgy bejött, és egészen másról akart beszélni, mindenki megkérdezte, hogy férnél vagyunk-e, és egészen nem odaillő kérdéseket tett. És akkor azt kellett megérteni, hogy amikor elkezdünk tárgyalni a hídról, akkor előtte is, meg alatta is nem csak a hídról van szó, hanem egy olyan kommunikációs formát kell felvenni, amit a másik fél az dekódolni tud. Tehát az egyik tanulság az, hogy nélkülük semmit. Ez egyébként is
ne vidd át a vakembert az utcán, ha nem akar, igen.
A fejlesztési ügyekben ez egy kritikus dolog. A másik pedig, hogy a saját stílusukban tárgyalj velük, ugye? És hogyha az azt jelenti, hogy először megbeszéljük a karkötőmet és a családi állapotomat, és csak utána térünk rá, hogy milyen magasan kell a hídnak menni, akkor ez így megy.
És hogy nézett ez ki Etiópiában? A gyakorlatban, amikor felül kellett vizsgálni az információkat, meg kiderült, hogy másképp kell velük kommunikálni.
Nekem aztán Etiópiában tulajdonképpen az volt a nagyon meglepő, hogy az emberek teljesen egyformák.
Az mindenütt. Mit jelent?
Hát ez azt jelenti, hogy ugyanazok
kinézetre,
a dolgok.
Kinézetre, gesztusokra.
Kinézetre nagyon érdekesek az etiópok, ugye, mert hogy nem afrikai néger típus, hanem gyönyörű, szép vonású európai emberek sötét színű bőrrel. Tehát finom vonású európai arcokat látsz, abból is a legszebbeket, szép tartású nyulánk embereket, csak annyi a különbség, hogy sötét bőrűek. De a különbség hiánya az ott is megjelenik, hogy mindenki ugyanazokkal a dolgokkal küzd, hogy szeretné, ha a gyereke tanulna, ha rosszul eszik a gyerek, akkor miért eszik rosszul, ha rosszul tanul, miért tanul rosszul, a betegség, a család összetartása. A szegénység is bizonyos fokon. Na most én a szegénységet láttam, de a tárgyalópartnereim mondjuk diákok voltak, akik azért egyetemre kerültek, kollégáim, akik nem vesztek éhen, csak nagyon kevés volt a fizetésük. De az ambícióik, az aspirációik, az örömeik, a gondjaik, azok pontosan olyanok voltak, mint az enyém, vagy utána majd az ekvadori társaságé.
Maradjunk még Etiópiában. Mi történt az egyetemen? Mit csináltál végül is önkéntesként?
Én két egyetemen dolgoztam, az egyik még a szovjetek által épített viszonylag stabil és már bejáratott egyetem volt, tehát például voltak fák, a másiknál nem voltak még fák, viszonylag jól megépített épületekkel, több tízezer diákkal. Tehát ugye a gond az volt, hogy itt a méretek, ami Indiában is, és másutt is, ugye Ázsiában is, illetve Afrikában is gond, hogy itt az osztály létszám az olyan, hogy egy előadást mondjuk 150 diáknak tart az ember. És akkor azt kellett eldönteni, hogy ebben az angol továbbképző központban hogyan tudom én úgy ezeket a programokat megszervezni, hogy azért menedzselhető legyen a létszám, de ugyanakkor mindenki szóhoz jusson, meg tudjanak dolgokat csinálni. Tehát volt egy nagyon sikeres rendezvénysorozat, amikor vendégeket hívtam, és én a pódiumon beszélgettem velük, erre nagyon jó volt ugye a rádiós háttér, hogy interjút csinálni, és utána a közönség is kérdezhetett. Ez olyan volt, hogy itt nem volt limitált a létszám, és azért ők is részt tudtak benne venni.
Hol lakhattál? Igaz volt-e az, amit játszottatok, hogy a szálloda az nem szálloda, a család az nem család? Tehát végül is mi volt az, amit egy önkéntes ott ki tud választani, normálisan tudja érezni magát, hiszen az is kell ahhoz, hogy az ember önkéntes munkát tudjon végezni.
Az első egyetemen az egyetemnek volt egy szolgálati lakása. És én ott nagyon jól megvoltam, az egy nagyon komfortos, tehát volt rendes WC, rendes zuhany, úgyhogy az volt vízellátás, villany is volt többnyire, úgyhogy az nekem nagyon kényelmes volt, és reggel az egyetemi busszal elvittek az egyetemre, délután esetleg hazajöttem egy ilyen kis motoros triciklivel. Ilyen értelemben nekem a kényelemmel nem volt semmi problémám. Azt jól éreztem magam, tehát jó volt este hazamenni, és akkor azt mondani, hogy már elég volt.
Igen. Mennyire kell az embernek megszoknia a önkéntes azt, hogy adott esetben sokkal puritánabb módon kell élnie, mint az előtt?
Mondjuk nekem ez nem volt gond, mert én egy nagyon-nagyon alacsony szervizigényű valaki vagyok.
Ez jól hangzik, ez az alacsony szervizigény, mint egy autónál.
Abszolút, úgyhogy rettenetesen igénytelen vagyok a saját élet körülményeimet tekintve. Tehát ha van egy zuhany, és mondjuk van egy jó WC, és ezen túlmenően, ha hazafelé tudok venni a kisboltba két ropogó zsemlét, meg egy lejárt szavatosságú paradicsomos babot, és abba beleteszek egy kis erős paprikát, nekem annál több nem kell. Úgyhogy ez nem volt nekem olyan nagy gond. Én nem éreztem úgy, hogy elvesztettem, hogy nem volt televízión, vagy bizonyos dolgok nem voltak, de érdekes módon magát a központot úgy felfejlesztettük, hogy ott volt tévé, meg ott voltak számítógépek, meg ott voltak DVD-k, meg ott voltak plakátok, meg mindenféle finom dolog. Tehát én az irodában éltem, azt akarom mondani.
Folytatjuk a hírek után Békés Erzsébettel.